Ennek a szombatnak a neve, és egy kicsit mosolyogva kezdi az ember, mert az élet élni akar, és a gyermeksírás mindig az életet jelenti. Tehát szomorúan kezdjük vidáman ezt az alkalmat. Tehát ennek a szombatnak a neve Hayasara, vagyis Mózes első könyvének a 23. fejezetének az első versében található, vala pedig Sárának élete 127 eszendő. Ezek Sára életének eszendei, és meghalasára kérje a tárbából, az Hebronból a Kánaán földén, és bemen Ábrám, hogy gyászolja Sárát és sírassa őt. A polgári életben jelen pillanatban is halottak napja, mindszentek napja van, tehát a halottakat keresik fel a temetőbe, akik már nincsenek ott, és a mindszenteknek, hát az egy másik történet, hogy a két ünnepkör mi a különbség, én most erre nem térnék ki. Azonban a heti szakasznak a kezdete is haláról szól, Sára meghal, sőt a Haftarának a profétai résznek a kezdete is az, amikor olvassuk azt, hogy Dávid is megöregszik, és jön a balhé. Jön a balhé, de ezt majd később mondom el, milyen balhé, putyra készül a saját fia is. Tehát meghal Sára, és ennyi az életének az eszendei. Mégis megállok ebbe a kérdésbe, hiszen a bibliai fejezetet, mikor olvassuk, bármennyire ezzel kezdődik a heti szakasz, bármennyire ezzel kezdődik ez a bibliai fejezet, lényegében olyan lényegtelen kérdés, hogy elsikkad, elszürkül a többi kérdés mellett. Hiszen itt nem Sáráról szól, nem Ábrahámról szól a történet, hanem az elhívásról, a küldetésről és arról, amit Isten akart. Hiszen itt bármennyire Izsákról szól a történet, az egész történet, még Izsákról sem szól a történet, hanem Isten ígéretéről, ami önmagába az élet hordozója. Nem szabad megállni annál, hogy Sára meghalt. Nem szabad megállni arról, hogy meghalt valami, mert minden meghalásnak a következménye, hogy új kezdődik Isten akaratában. Akár egy gabonamagnál, az oly sokszor elmondott példánál, a földben meghalt gabonából mindig új származik. Egy halál az annyit jelent, hogy folytatása következik. Istennek akaratának és igéjének mindig is a folytatásáról kell, hogy beszéljünk. Nem hal meg semmi, hanem a szereplők befejeznek feladatokat, munkákat, és megy tovább az élet. Megy tovább az élet, a temetőben nincs mit keresnünk. Az, amit a nagyapád és a nagymamád megélt, az benned megy tovább. Ha valóban örökséget kaptál, azt az örökséget, ami Isten szerinti dolog, és nem, amit kitaláltak neked, családi szokásokat és kötelességeket. Az örökség folytatása, és amikor itt beszélünk arról, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak későbbiekben mi a szolgálata, feladata. Itt egy folyamatról beszélünk. Az élet megy tovább. Élt ennyit, és nem arról szól a történet, hogy meghalt és élt, fordítva. Élt ennyit és meghalt. És én azt hiszem, a mi életünket is így kellene tekinteni. Mi élünk és meghalunk. Nem meghalunk és éltünk, és kiírjuk a sírtnak a fájára vagy kövére, hogy kicsoda, micsoda, hány óra, ennyit ért, meg ennyit szenvedett, meg egyéb hazugságokat is sokszor kiírnak rá, milyen áldott volt a pora inkább, élt. És fölteszem tényleg ezt a kérdést, te mennyit éltél? Fölteszem azt a kérdést, mennyit éltél, hogy részt vettél Istennek a tervében? Mennyit éltünk személyesen? Hiszen Sára egy folyamatnak, egy isteni terv részének tekinthető, és igen komoly feladata volt, hiszen ő is a hitben lévő személyek közül, amit a Bibliában olvashatunk, egyike, hitben élő, aki által Isten az ő tervét tovább tudta vinni. Mi mennyit éltünk? Mennyit éltünk meg abból a részből, amit Isten adott? Mennyit adtunk tovább abból, nem családi hagyományokat vagy egyebeket, ami testi vagy lelki örökség helyett tovább adott ajándék, ami sokszor átok is lehet? Mennyit adtunk át az örökségből, amiről szerdán is beszéltünk, abból, amit Isten bízott ránk? Mennyit? Sára ennyit élt, és továbbadta. Ebben a történetben később olvassuk, a folytatásban nem Sárának a halála kérdése. Megemlíti ugyan a Biblia, hogy Ábrám is gyászol, Sára is meghalt, de a következő lépés az, hogy már is Isten arról gondoskodik, hogy Izsáknak legyen felesége. És már is arról gondoskodik, hogy a folytatás megtörténhessen. És ebben a heti szakaszban is igen fontos az, amikor érezhető Istennek a folyamatossága, akaratának a beteljesedének a teljes folyamatossága, amikor Izsák feleségül veszi a megtalált rokont, akkor beviszi az anyjának a sátrába. Nem külön építkezik, hanem folytatásában van. Nem külön építkezik, hanem Sárának a szobájába, a lakásába viszi be maga Izsák, a fiú, a feleségét. Folytatódik. Istennek az ígéretei folytatódnak folyamatosan. És ami Ábrahámnál elkezdődött, Izsáknál folytatódott, az ma is itt van. Annak te vagy a folytatója. Nem ugyanaz, hanem Isten megadja a következő szakasz, hogy a te életszakaszod, amit a Földön töltesz, hogy illeszkedik be ebbe a nagy komplex, nagy terve, isteni terve. Ez érvényes zsidóként abban, amit Isten elrendelt, és érvényes Krisztus testében is arra, amit te kaptál. Te egy folyamat vagy. Beszélték ma a reformációnak az emléknapjáról is, a október 31. Szomorú dolgot is tudnék mondani a folytatásokról, a folyamatokról, és egyáltalán mi történt akkor. Nem egészen olyan egyértelmű, hogy reformáció volt az. Nem véletlen, hogy valamikor úgy is írtam, hogy reformáció, hogy deformáció. Mert bizony azzal, hogy valami rosszat meg akarok szüntetni, hogy ne legyen rossz, azzal a tényt nem rontottam el. Csak megmásítottam azt, ami eleve rossz volt. Miért volt eleve rossz? Azért, mert egy Luther nem akar soha elszakadni a pápizmustól, csak nem teszik neki, amit csináltak a katolikus papok, az akkori papok, akkori klérus mit csinált. Nem akart ő újat, hanem vissza. Azt a rosszat akarta megváltoztatni, hogy jobb legyen egy olyan törvényrendben. És mondhatnám sorba az összes reformát és megújulás és ébredési mozgalmakat. Egyikre sem mondhatnám, hogy új kezdete, hogy meghalt a régi és új kezdődött. Az az igazi, ha meghalt a régi és új kezdődik. Az a valós. És a folytatás mindig az igazi, hogy mindennek van egy előzménye, mindennek van egy gyökere, igazából arról lehetne beszélni, térjük vissza a gyökerekhez. Ahhoz, amit Isten adott, mert Ábrahámnál, amikor olvassuk a történetet, folytatódik Izsákban, és van egy folyamatosság mindig. Istennek az egész emberiségre van egy teljes terve, aminek a része, oly mindegy, melyik századba, évezredbe születtél, van feladatod, részed, és el nem választható vagy a régitől, bár az ember a bűnei és egyéb dolgai miatt sajnos pontosan a feladatától megy el. Úgy, mint amikor majd olvassuk Dávid történetében, hogy el akarják téríteni, és az embernek ez a sajátossága, Isten tervétől el akar térni, a saját maga terve, önistenésítése és önuralma másokon működni tudjon. Mégis az előző heti szakaszból el kell olvasnom azt, hogy hogy is ment az ígéret. És az ígéret úgy kezdődött, hogy valaminek meg kellett halni, és ez nem máshol, mint Hágár és Izmaelnek a története, amikor Isten úgy rendelkezett az előző fejezetben, 21. fejezet 9. versébe, mikor pedig Szára nevetgélni látta az egyiptomi Hágárnak a fiát, akit Ábrahámnak szült vala, mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálat az ő fiával egyben, mert nem lesz örököse szolgál a fia az én fiammal Izsákkal. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszik a dolog az ő fiáért, de mondd az Isten Ábrahámnak, ne lássék előtte nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak a dolga, valamit mondnék a Sára, engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod. Az örökség. Az örökség Izsáknál kezdődik, és azzal, hogy Krisztus testéről beszélünk, nem Ábrahámnak az öröksége, hanem Izsáké. Ott a Móriahegyen való feláldozásról, a hitben való odaadásnak a következménye, hogy Krisztus teste viheti azt, amit Ábrahámnál elkezdődött. Ezt Bibliában is olvashatjuk, és konkrétan hangzik. Izsákban teljesedik be. Izsákban teljesedik be Isten ígérete a mai napokban is. Miért olvasom én ezt ma? Ezt a elhívását és ezt a szinte ultimátumát Istennek, amit meg is ismétel a 22. versben, a 17. a 22. fejezet 17. versében, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az égcsillagait, és mint a fövenyt, mely a tengerpartján van, és a te magad örökség szerint fogja bírni az ellenségének kapuit. Ez Istennek ígérete Izsákra vonatkozik már, arra a folyamatra, amit elkezdődött. Istennek az áldásai folyamatosak. És ha ezt az áldást olvasom, Izsák által az örökösök. Mi is vagyunk, és az örökség szent fogja bírni az ellenségnek kapuját. Mi az ellenségnek a kapuja, erről egyszer már beszéltünk, a mi örökségünk valóban. Azt a kaput őrizzük, amelyiken be lehet menni, és amin ki lehet menni ebbe a világba. A világ nem jön be, de viszont mi kimehetünk rajta. A világba szolgálni, vinni Istennek a igéjét és Isten akaratát. Istennek ilyen áldást adott Izsákon keresztül az örökösöknek, hiszen itt már nem évszázadok, évrezredek a kérdés, hiszen ebben a időrende nélküliségben mindenki örökös, aki maga a messiás uralma alatt van, Isten népéhez tartozik. Miért kell ezt elmondanom? Azért meg kell elmondanom, mert most itt egy halott beszél, egy halott népnek a tagja, és egy halott Istennek a gyermeke. Tudom, most föláll a szőr a hátán sok embernek, ezt nem én mondtam, keresztény mondta. És erre szeretném figyelmeztetni ma, tudom, nehéz az üzenet, szeretnék mindenkit figyelmeztetni. Olyan időket élünk, ami ma már nagyon nehéz. Profétikus időket. Az elmúlt napokban Közel-Keletről beszéltek egy szinóduson, ahol összejöttek a Közel-Keletnek a pátriárkái. Kevesen tudják, hogy nem egy pápa van, hanem öt. Kevesen tudják, hogy Jeruzsálemnek és a többi városnak, Antiókiának, Alexandriának 4-5 és akárhány pátriárkája van tulajdonosa, jogszerinti vezetője. És ők jöttek össze. És elhangzott a következő. A Szentírást nem lehet felhasználni arra, hogy a zsidók visszatérését és a palesztinok kiszorítását igazolják vele. Mi keresztények nem beszélhetünk ígéret földjéről, mint ami a kivételes zsidónak kizárólagos tulajdona. Ezt az ígéretet Krisztus semmivé tette. Nincs többé kiválasztott nép, az összes országban élő valamennyi férfi és nő jelzi ma a kiválasztott népet. Ezt egy érsek mondta. És fölteszem a kérdést, megértitek-e, hogy az időknek egy olyan pontjához érkeztünk, amikor a választott nép kiválasztottságát megtagadja valaki, Isten ígéretét, örök időkre szóló ígéretét valaki meghazudtolja, és valami messiása, valami Krisztussal kicseréli Krisztust, aki elválaszthatatlan a Szent Háromságban, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenétől. Tudjátok-e, milyen Krisztusról beszél ez az ember? Milyen Krisztus az, amelyik Istennek az akaratát elvette? Istennek azt az akaratát, amit Izsáknak adott, amit Ábrahámnak kijelentett, amit Izsáknak adott, és Izsák által, Izsák folyamataként ma benne élünk. Milyen Krisztusról beszél valaki itten? Mert nem az enyémről. Ez biztos. Az én Krisztusom nem elválasztható attól a teremtő, mindenható és örökkévaló Istentől, és az Ó és Új Szövetség ezáltal nem elválasztható. Isten szava örök, és aki ezt mondja, antikrisztusé. Más Krisztusról beszél. Lehetséges, hogy annyi összejött egy szinódust alkotó egyházi vezető, ezt tudja, mit jelent. Én mégis azt mondom, felelősek. Részesei, mert ha engem egy tanácsvezető bíró elítél a legfelsőbb bíró jelenlétében, és a legfelsőbb bíró nem szólal meg, akkor a legfelsőbb bíró ugyanolyan antikrisztusi, mint aki beszélt. Istent megtagadni, Istent halottá nyilvánítani, a választott népet halottá nyilvánítani, rettenetes dolog. Mindenki saját felelőssége. De most egy halott beszél, akit halottá nyilvánítottak. Mert a zsidónak nincs öröksége. A zsidó nem választott nép, Isten szava semmi, ugye? És itt föl kell tennem, rendben van, a legfelsőbb bíró a bírónak a döntésénél. Az érsek szavan a legfelsőbb hatóság, mint ember. Nem szólal meg, de felteszem a kérdést. Ma Magyarországon a keresztény testvéreim miért nem szólalnak meg? Halottak napja van? Az élőt halottá nyilvánítottuk? Isten szava halott? Isten ígéretei halottak? Úgy látszik, meg kell halni. És pozitív az egészben mégis az, amit ez az ember elmondott, hadd ne mondjam a rangjait, érdekes, libanoni származású, Amerikában élő melakita pátriárka, érsek. A meleg szó benne van ebben a névben, melakita. A meleg szó királyt jelent, nem tudom, a bizánci császárra utalnak, vagy molokra. Arra a pogány istenre. Nagyon hasonlít. Legyen mindenkinek a szívén, és legyen Isten ítélete rajtuk. Profétikus időben nem lehet ellenetenni semmilyennek, de tudni kell. Eljutottunk an időre, mikor keresztény néven Istennek a szavát halottá tették, ezáltal Istent is. Valamiféle Krisztus nevében Istent halottá tették, és valami Krisztus nevében valaki uralkodni akar. Érdekeseket elmondom, hogy a jelenlegi pápának a címerében püspök süveg volt, még nem is olyan régen, szinte egy időben ezzel, és azóta kicserélték a süveget, a püspöki sapkát a tiarára, ami a hatalomnak a jelképe, a hármas koronára. Valami történik. Engem nem érdekel, a proféciák ellen nem tudunk, mint mondottam van, tenni semmit, de nagyon is fáj, hogyha a testvéreim halottan nyilvánítanak. Nem én vagyok halott, hanem ők kerülnek ítélet alá. Nem a zsidó nép lesz halott, mert Istennek örök ígérete van, de ez egy elválasztás. Társulsz el azokhoz, akik az élőt és az ígéret népét halottá nyilvánítja. Társulsz el azokhoz, aki Isten igéjét, szavát teszi halottá. Ma felelősség. Ennyire aktuális ma a kérdés. Hiszen Sára meghalt, hogy menjen tovább valami. Minket meg akarnak ölni, hogy ne menjen tovább valami. Istennek pedig egészen más szava van, és így megyek el végül is a heti szakasznak a profétai részére. Királyokra írt első könyv első versétől olvasom, mikor pedig megvénhett és megöregedett Dávid király, pár leplekkel letakargatták be, mégsem bírt felmelegedni. És mondanak néki az ő szolgái, keressenek az én uramnak a királynak egy szűzlányt, aki a király körül legyen, és ő tápolja, aludjék karjai között, és melegítse fel az én uramat, a királyt. Keresének annak ukert egy szép lányt Izraelnek minden határaiba, és találnak Sunem városából apiságot, akit el is hozzának a királyhoz. És a lány igen szép volt, és a király ápolta és szolgált néki. De a király nem ismeri őt. Adonia pedig Haggidnak fia felfúvalkodik, és mondván, én fogok uralkodni, és szerzze magának szekereket, lovagokat és 50 előtte járó férfiakat. Kit az ő atya soha meg nem szorítottá, ezt mondván, miért cselekszel így? Ezt is pedig igen szép férfi volt, és Haggi szülte volt Dávidnak Abszalom után, és tanácskodik Joábbal, Sérülya fiával, Abjatár pappal, akik az Adonia pártján voltak, de Sádok pap meg Benája, és Jójada fia, és Nátán proféta, és a Sémi és Réhi, és Dávid erős vitézei nem állottak Adonia mellé. Amikor pedig Adonia áldozatot mutatott be juhokból, ökrökből és egyéb kövérbarmokból, a Zohélat kősziklátnál, amely Rogel forrása mellett volt, meghívá egész rokonságát, a király fiait, Júda, minden férfiait és királyszolgáit. De Nátán profétát és Benáját és Amaz erős vitézeket és Salamont, az ő atyafiát nem hívá el. Pucs. Egy szóval ennyit lehet mondani. Pucs történik. Dávid elgyengül, már kihűlő félbe van, hiszen az idős embernek a jellegzetése, hogy melegbe is kezd fázni, és ezt nem igazából kell most elővenni, hogy miért kellett mellé egy melegítő, egy olyan szűzlány, aki fölmelegítette a testét. Ez fizikai értelemben is hasznos volt azért, hogy az életét és az uralmát ne gyengítse még jobban le az állapota. Ugyanakkor lehetne mondani példaként is, hogyha az ember idősödik akármilyen szinten is, azért jó, hogyha van mellett egy friss, meleg erő, jó, hogyha valaki betakargatja, hiszen szellemben, lélekben, fizikai is el lehet fáradni, úgy meg lehet úgy öregedni, hogy kell a friss erő. Még egy gyülekezetben is kell a friss erő, hogy az időseket erősítse, melegítse, és adjon tüzet, mert a fiatalok jellemzője, a tüzesek, sokaknak az időskorukban is marad valami belőle. Na most végül is itt a pucsnak mégis más a története. Amit elmondtam az elebb, ahhoz hasonló. Meghal. Meghal Dávid. Halottá kell tenni. És fütyülök én arra, nem érdekel, hogy Isten akarata. Hiszen tudjuk azt, hogy Dávidnak az ígérete az, hogy Salamon lesz a követője, az utódja és a királya. és a saját másik fia, akit abszolút után szült neki, szinte kárpótlásként és örömként, pótlékként a felesége, az semmibe vette az ígéretet. Semmibe vette az ígéretet. Ez a történet ma számunkra azért érdekes, mert ugyanaz, amit elmondtam, itt is erről szól. Semmibe veszik Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének az akaratát, semmibe veszik azt, amit olvasunk Izsákról és az ősatyákról és az Ószövetség könyveiben. Egyszerűen meghalt az Isten, haldoklik, hidegül. Isten ígéretei ebben a világban, mikor valóban már úgy tűnik, hogy nincs Isten, úgy tűnik, hogy nincsen Jézus Krisztus, már a gyülekezetben nincsen, akkor megjelenik valaki, és áldoz. Tudod, hogy hol áldozott? Elmondja a Biblia Zohélet sziklánál, Rogel forrásánál. A Bibliának a héber szavai mindig is magyar azok. Zohélet kősziklánál, a kígyó sziklájánál. Nem annál a kőnél, nem a Golgotánál, nem a Moriánál, neki ott, a kígyó sziklájánál van az áldozat. Ott áldozik, és a Rogel forrása mellett. Rogel forrása nem más, mint a rágalmak forrása. Ugye miért érdekes? Rágalom a zsidóság ellen, Isten választott népe, rágalom a kereszténység ellen, rágalom minden szinten. És áldozás a sziklánál. Áldozás, minden ugyanúgy megy, megy az áldozat, a dicsőítés, minden, ökrök, juhok, úgy, ahogy leírom. De ott a rágalom, és ott a kígyó, a sátán. A sátán oltárán áldozzak ugyanúgy, mint hogyha nem történt volna semmi. Melyik oltár? Ökumenné, antikrisztusi? Melyik oltárnál áldoznak? Mert fontos a hatalom. Mert nem számít Istennek a szava. Nem számít, mit mondott Isten. Nem számít ma az, hogy Izraelnek mit mondott Isten ígéretet. Nem számított, mit mondott Krisztus testének ígéretet. Mert nekünk a hatalom, és az uralom az fontosabb. Hiszen mindjárt társul oda főpap is, hadvezér is, ötvenen is társulnak. De mégis ebben a történetben mi a pozitív? Az a pozitív, amikor becsábé, mégiscsak megszólal. A 13. verstől, eredj menj be a Dávid királyhoz, és mondd meg neki, Uram király, nem, de nem esküdtél meg a te szolgálólájának ilyenképpen, Salamon a te fiad uralkodik én utánam, és ő ül az én királyi székembe. Miért uralkodik hát Adónia? És én miatt meg te ott a király beszélsz, én is bemegyek utána, és kiégésztem a te beszédeimet. És bemenne Becsábé a királyhoz a kamarába, és a király igen megvénhetetve, és a Sunemboval a Abisák szolgáló a királynak. És fejet hajta Becsábé, és meghajta magát a királynak, és mondta a király, mit kívánsz? Felelte neki Becsábé, édes uram, te megesküdtél az Úrra, te Istenedre, a te szolgáló lányodnak ilyenképpen, Salamon a te fiad uralkodik én utánam, és ő az én királyi székembe. És íme mégis Adónia lett a királyá, és íme uram király, te nem tudsz erről semmit. Emberi történet Dávidról szól. De mégis üzenet számunkra. Mi a üzenet számunkra? Van Istennek egy ígérete? Menj oda Istenhez. Emlékeztetni Istent. Isten kéri, hogy emlékeztesd, hogy nem Adónia a király, nem a dicsőség, a hatalom, nem az emberi, nem a kígyószikla az oltár. Emlékezz a királyt. Emlékezz Istent arra, hogy milyen ígérete van. De ez vissza kell menni az eredetekhez. Milyen ígéretet adott Izrael népének? És milyen ígéretet adott Krisztus testének? Emlékeztesd! Sőt, emlékeztesd a saját életedben. Emlékeztesd Isten mindig, hogy ő mit adott. És ő cselekedni fog. Mert cselekedni fog, mert úgy, ahogy Dávid helyett egy emberi önzés maga Adónia uralkodott volna. Istennek ha... Ezt mi nem visszük Isten elé a mostani helyzetet. Ha nem visszük ezt tényleg hívőként, Krisztus testeként oda ezt az egyetlen kis miniatűr dolgot, akkor Dávidnak az uralma, a megígért folyamatossága szűnik meg. Hiszen Adóniával így szűnt volna meg, nem az került volna a trónra, akinek Isten adta, és ma azt tolakodik megint, aki önként akar uralkodni. és az öt pátriárkát a maga alá hajtja, és egymással osztozkodnak, szoroznak, ott a Rogel sziklájának. Ők azok. Lehet szomorú, nem háború, nincs közünk hozzá, de annyi között van, menj oda Isten elé. Uram, tudom, hogy kinek adtad az ígéretet, és ma ez vízválasztó. Ha te nem fogadod el ma Izrael küldetését, nem fogadod el a zsidóságnak azt, amit Isten adott örök időkre, akkor te szenvedsz belőle. Mert nem tudjuk adni neked azt, amit Isten adott. Isten törvényét, igazságát, és azt, amit ránk bízott Isten. Ma egy választó vonalat élünk meg. Ha halottál, nyilvánítasz bennünket, mi élni fogunk, de te meghalsz. És ez minden kereszténynek tudomásul kellene jutni, fel kellene fogni, hogy azért akar minket halottá nyilvánítani, ne tudjunk szolgálni. Azért akar halottá nyilvánítani, hogy a Isten igéjét ne tudjuk adni. Azért akar halottá nyilvánítani, hogy te ne éljél. Mert Isten ígérete örökek, és amit Izrael népér, és amit Krisztus testére mondott, az örök. Legfeljebb a szereplők változnak, vagy nem vállalják el, vagy a másik oldalra állnak. Hol állsz? Ott állsz-e úgy, mint Becsabé, hogy odament a férjéhez, Dávidhoz? Uram, emlékezzél! Ott állsz-e Krisztus feleségeként, mennyasszonyaként? Emlékezzél! Mert ma egészen más van. Ma a gyülekezetekben nem Krisztus teste működik, és nem Krisztus uralma, a te uralmad működik. És a te uralmak a folytatásában nem a te eszközei szolgálnak, hanem pontosan ellentétesen a te nevedbe egész más önző célen szolgálnak. Uram, emlékezzél, hol van ez bennünk? Bennünk van, mert számon kérhetőek vagyunk. Számon kérhetőek, mert Isten folyamatosságáért, ígéretének a folyamatában, ha benne vagyunk, nem is tehetünk mást. És meg kell érteni még egyszerű gondolkodással is, amikor egy libanoni érsek kimondja ezt, aki Amerikában szolgál, vagy dolgozik, vagy mit csinál, akkor Izraelnek azt a barátját is romlasztja, amelyik a szomszédja, aki a harcokban is benne voltak, libanoni keresztény seregek, és az is, aki Amerikában ma keresztény, ellenünk teszi, jön a szorítás, meg kell adni a barátságnak. Úgy látszik ahhoz, hogy mi végre odajussunk Istenhez, de az én barátaim ne halljanak meg, az én testvéreim ne halljanak meg, tessék oda menni Isten elé, hogy mutasd meg újra a szándékodat. És ha tudod, hogy mi az Istennek az elrendelt örök szándéka Izrael ellen, tudod, hogy mi az Istennek az elrendelt örök szándéka Krisztus testével, kötelességed oda menni. Mert Dávid állapotában van ma Krisztus teste. Megöregedett, gyenge, és melegíteni kellene. Fiatal erőkkel kellene melegíteni, és emlékeztetni. Krisztus testét épp úgy kellene emlékeztetni, hogy mi Isten akarata. Mit mondott ki ott? Megsokasítom a népemet, és nem Izmáelé, mert nem akarom őnek örökséget adni, hanem Izsákba akarok mindenkinek adni örökséget. Emlékezzünk már, de hogyha elveted Izraelt, elveted az Ószövetséget, és valami Krisztus nevében hivatkozol arra, hogy nincs Isten, mert erről szól, akkor nagy baj van. És nagy baj van, hogy minden nap hallhatom, hogy nincs többé, meg szellemi Izrael és egyebek. Nem ezektől, hanem a megébredt, karizmatikus gyülekezetekben hallom azt, hogy Krisztusban mindennek vége lett. És antikrisztusi. Antikrisztusi. Mert Krisztusban minden megszűnt. Nem, Krisztusban minden beteljesedett. Mert Krisztusban minden megszűnt. Krisztus betöltöttem, mert ő a Szent Háromság Istennek a tagja, része. Ő az örökkévaló Isten. Ábrahám, Izsák, Jákob Istenének jelen pillanatban Jesua, Hamasia, minden ereje és hatalma, minden földön és minden mennyben levő részen. Miért Krisztus nevébe szüntetnék meg Isten? Miért Krisztus nevébe akarod megölni a Isten? Miért Krisztus nevébe ölöd meg az Istennek a szavát, az Ótestamentumot? Ez lehet vádbeszéd is, de inkább a felelősség. Úgy, ahogy Dávid mégis emlékezett, mert Becsabé szólt, És valóban Salamon lett a király. Valóban Isten ígérete beteljesedett. Beteljesedett volna különben is. Beteljesedik a te imád nélkül az is, hogy Izraelnek az elhívása működni fog. Be fog teljesedni nélküled is, ha Krisztus testének a előremenetele és kötelessége, elhívása, küldetése be fog teljesedni nélküled is. De nem mindegy, hogy ott vagy-e, és nem mindegy, hogy testvér vagy-e, mert ha nem vagy ott, és nem vagy testvér, akkor nem vagy örökös. Mert örökölni csak az apától lehet, és az az örökös társam, aki testvérem. És így megérthetjük azt, hogy ki az én testvérem, ki az én atyám, aki örököl, vagy aki örököt ad. Mert aki csak ilyen, nem testvérem. Én azt hiszem, ez, amit elmondtam, ad választ arra is, hogy ki az én testvérem. Aki az én atyámat megöli, az nem testvérem. Aki az én atyám szavát semmibe veszi, az nem testvérem. Mert ellenem is van. Tudod-e, hogy milyen időt élünk? És a haba tortán, hogy a legfelsőbb bíró, ha példázatot, ahogy mondom, mit tesz ezen a szinóduson Jeruzsálemet és az Izrael területét és részét átadja, úgy látszik, halottak napja érvényes, halottaknak. Halottaknak a megőrzésébe. Vagyis Szűz Máriának a védelmébe és a szentek védelmébe. Hát az élő Istennek az élő földjét nehogy odaadja valaki a halottaknak, spiritista módon. Hol van a szava, drága keresztény testvérem? Nem kellene szólni. Az élők Istene helyett halott démonoknak adjuk át. Halottak démonjának? Simán démonok, hiszen Mária démonok vannak. Nem is egy Szűz Mária van. Egészen más a Csíkszomlyó, mint itteni bazilikában. És mondhatnám sorba. Átadjuk Istennek, az élő Istennek, az örökkévaló Istennek a földjét, és az örökkévaló Isten népét halottaknak. Hát megmondom, tiltakozom. Kedves barátom, ez valaki más. Nem vonatkozik rám. Megtagadom. Mert meg kell tagadnom. És ha én megtagadtam, akkor a kapcsolatot is meg kell tagadnom, nem háború. Nincs közöm. Nincs közöm az ilyen jó kívánságokhoz. Nincs közöm ahhoz, aki Istennek a szavát megöli. Nincs közöm ahhoz, aki Izrael népét megöli. Nem tudja, de a szándék és a szellemiség benne van. De én megköszönöm Istennek, hogy ilyen szó elhangzik, hogy Krisztus által megszűn minden. Mert szemmel látható az Antikrisztus. Mert ez a Krisztus nem az a Krisztus. Ez a Krisztus nem az a Krisztus. Az én Krisztusom az ugyanaz, mint Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Ő soha nem fog az atyával szembe lenni, és az atya szavát megváltoztatni, és az atya szavát bírálni, vagy megkülönböztetni, vagy bármi ellene tenni. Soha. Ez egy másik Krisztus. Halottak napja van, mindszentek napja van, köszönöm, nem kérek egyikből se, azonban hálát adok Istennek, hogy voltak olyanok, akik megszültek, akik neveltek, és akik az életemben áldásul voltak, hogy örökséget kaphattam, hogy eljuthattam oda, hogy örök életem is lehet. Ebben eszközök voltak. De most ezen az időben számomra fájdalmas. Lelepleződnek azok, akik testvérként jönnek. És nem ők, mert sok nagyon jó ember van, aki, mint a birka megy utánok. Számukra szól most, ez a Krisztus nem az a Krisztus. Ismételem, Krisztus Isten szavát soha nem veti el, és soha nem másítja meg. Ő nem tesz semmit, új kezdeti. Istenben Krisztus folytatás, befejezés, betöltése, törvénytől kezdve mindennek. Amikor Adónia puccsra készült, valóban ez mai, és a kígyó sziklájánál valóban megtörtént az, ami ma történik. És mégis, hadd legyen számunkra üzenet, amikor erről beszélünk, hogy folyik a kígyó sziklájánál, a Rogel forrásánál, folyik az áldozás. Inkább szóljunk arról, nem tehetünk róla, de az ígéret az, hogy Isten ígérete, Isten szava, Isten akarata mindig be fog teljesedni. Az ítélet most rajtunk van. Halott a zsidóság, halott Isten szava, halott az Ószövetség. Krisztus nevében halott, annak a Krisztusnak a nevében, ezt hangsúlyozom. De Istennek a szava az, nekem is van szavam. Nekem is van szavam. És ha valaki szól, valaki imádkozik, valaki emlékeztet, én azonnal válaszolok, hogy az én szavam örök, és ezáltal az ítélet is megtörténik. Halottá nyilvánítottak, és én hadd mondjam, örülök neki. Örülök neki, hogy a zsidóságot halottá nyilvánítják. Végre nincs már senki. Egyedül Isten. Végre ketten maradtunk. Most is örülök, mert a magyar kereszténység és a messiás hívő zsidókat el nem fogadja. Halottak vagyunk. Halottak. Nem létezzük. De Istennek az ígérete mindig is stabil és állandó. Amit adott, betölti. Amit adott, emberi szó, emberi akarat, bármilyen emberi erő nem tudja legyőzni. De egy a kérdés, hogy akik felé szolgálunk, hol állnak? Isten ígéretét ismerik, Isten szavát, Isten igéjét ismerik, vagy oda mentek ők is, mert nagyon jó divatos dolog ma a kígyószikláján áldozni, nagyon hasznos dolog, dicsőség, pénz, minden ott van. De mi a befejezés? Isten akarata mindig örök. Én úgy gondolom, ebben a vízválasztó időszakban el kell gondolkodni azon, hogy Istennek mi a szándéka Izraellel, elsőként zsidóként, hiszen a zsidó ember is könnyen ebben a fájdalmas időszakban könnyen áll pártól, könnyen azt mondja, kell nekem a baj, meg kell nekem a népszerűtlenség, meg a mindenféle szorítás. Kell szólni, zsidó vagy, Isten amit adott, nem tegnapra adta, hanem örökre adta. Krisztus testében is ugyanígy kell szólni. Lehet, hogy öreg már, lehet, hogy haldoklik a kereszténység látszólag. Lehet, hogy tényleg úgy néz ki ma Krisztus működése, mint annak idején Dávid, hogy ott van megöregedve, elfagyva, hiszen olyan élettelen az egész kereszténység, mint Dávid halála előtt. Olyan hideg és olyan melegítésre szorulna. De mégis, Isten akarata mégis élő. Bármilyen ez a Dávid, bármilyen, akár Sára meg is hal, van folytatás. Ha Dávid kihűlt, és a végidejét járja, Isten akkor is folytatni fogja, mert Salamon lesz a király. Mert Salamon lesz a király. Az lesz a király, akit Isten akar. Az ő akarata a zsidóságon épp úgy, mint Krisztus testén. Illetve Krisztus testében a zsidóságnak épp úgy örök és visszavonhatatlan, mint minden szava a Biblia első lapjától. Leleplőződött egy Krisztus előttem ma, amelyik nem a betlehemi, egyben názareti Jézus Krisztus. Másról beszélünk. Mi más messiásról beszélünk. Így, ha ellenségek nem is, de barátok nem lehetünk. Az, hogy testvér, szó sincs róla. Szó sincs róla. Így öleld meg azt, aki Isten szavát öli, tudd meg, mit ölelsz. És azt hiszem, hamarosan újra az fog történni, mint József történetében. Nem a kútba dobás, az már megtörtént. Hanem jönnek a magért. Átléptem jó néhány történetet. Igen, a tárház tele van. Érdekes módon a halott él. Hiába akarták elvenni a halott örökségét, bocsánat, élek. Pontosabban Istennek hála, élünk. Nem tudom, miről beszélnek. Mit próbálkozik, még ha sátánnak is hívják? Próbálkozik? Igen. Nagyon sok hívőt elszédít, nagyon sok vágyódót és nagyon sok embert a pokolba visz. Mert Isten ellen menni halálos lehet. Aki megtagadja Isten szavát, aki megtagadja, az nem csak tévedés már, hanem engedetlenség, de az engedetlenség mindig azzal párosul, hogy valakinek engedelmes. Aki Isten szavát megsépázza, aki Isten a szavát semmivé veszi, az más szavára hallgat. Még ha Krisztusnak is nevezi azt, az nem az a Krisztus. És most, néhány nappal ezelőtt, valaki ebből a szinódusból megtagadta Krisztust Krisztus nevében. Megtagadta Isten szavát, valami Krisztusra hivatkozva, és nem szól senki. És én várnám, hogy valaki szóljon. Szóljon zsidóként, és ne higgy el, hogy baráttal áll szemben. Szóljon Krisztus testeként, határolódjon el, és tegyen most hitvallás bizonságot Isten szaváról. Tegyen bizonságot arról, hogy Isten szava mindig örök és visszavonatlan, megmásítatlan, és ehhez ember nem nyúlhat. Várjuk. Várjuk, hogy valaki megszólaljon. Testvére volna szükségünk, és csönd van. Testvére volna szükségünk, mert mi halottak élünk, de akik most csönde vannak, cinkosai a gyilkosoknak, akik Isten szavát akarják megölni, akik Isten népét akarják, pontosabban a küldetést és elhívást akarják eltörölni. Felelősségként mondom, várjuk a testvéreinket, aki nem szólal meg, vagy halott, vagy azzá lesz. Mert Isten számon kéri, Káin hol vagy? Megölted? Számon kér Isten többféle módon. De legkevesebb az, amelyben legtöbb is, aki bennünket megöl, gondolatban, lelkileg, szellemben, tőlünk nem kaphat semmit. Mert mi halottakkal nem tudunk értekezni. Halottnak nem tudok vinni ajándékot, csak testvérnek. És az az én testvérem, aki örökös társam, aki egy atyával, egy házban lakik, ez ami összeköt bennünket, az örökség. Ez a legnagyobb bizonyíték adja a testvérem, az örökség. Az örökség pedig ott kezdődött Izsáknál. És ennek az örökségnek a részesei, akik elfogadják Isten szavát, de akik még Izsákot se fogadják el, helyette Izmáelet istenítik, azok nem örökös társaim, egy másik házba laknak. Halottak napjánál így kell gondolkodnunk, a gyilkos szellemiség működik. Ma nem géppisztolya, tűzzel, egyebekkel, így. De viszont, hogy ilyen csönd van, azt jelenti, hogy a kereszténység halott nagy részben. Vagy telve félelemmel, vagy maga is ott áldozik a Roggel forrásánál. Maga is ott van a kígyó sziklájánál. Isten mégis másképp döntött, és a folyamatában nincs változás. Örömmel mondom, hogy Izsáknál kezdődött el Krisztus testének az építése, hiszen ha örökösök vagyunk általa, ő benne, akkor nincs változás. Vagy ha változtatsz, más örökséged van. Más atyától más örökség. Az utolsó időben sokféle Krisztusokról fognak beszélni. Én úgy gondolom, az a Krisztus, aki nevében szóltak, az egy gyilkos. Aki kimondta, a halál szolgálja, és nem az életi. Én úgy gondolom, legyünk az ígéretek, az életnek a birtokosai, még ebben az időben is. És ugyanígy, ha bármi gyilkos szándék feléd is elindul, mindig is egy a recept. Menj oda Istenhez, Uram, te azt mondtad. És ő visszaigazol, és rendezi azt az űrzavart, ami körbevesz. Tudod-e Isten neked, mit adott Krisztus testében? Tudod-e, mit adott Isten neked zsidónak? Tudod-e, mit adott? Köteles vagy, és tedd minél előbb. Emlékeztesd Istent. Aki a családon belül van, mindenkinek kötelessége. Hiszen közös örökségünk van, egy családhoz tartozunk. Nem azért kell imádkozni, hogy Izraelbe ez meg az ne történjen, hanem azért, hogy az életet ne próbálja senki megölni, mert Isten ígérete megmarad, azonban a gyilkos szándékúaknak akár örökös ítéletük is lehet a halál, amiben ma szolgálnak. Én úgy gondolom, lehet egy kicsit szomorú a mai nap, de vízválasztó. Most tegyük félre magát ezt a szinódust, tegyük félre ezt az egész szellemiséget. Én csak nagyon leegyszerűsítem a dolgot. Tudod, hogy Dávid éppen nagyon-nagyon végidőit járja. Az az uralom, amit Isten adott itt a földön, Krisztus uralmát, nagyon gyengének látszik. De tudod-e, hogy Isten akarata nem olyan gyenge. És föltámasztja, és beteljesíti az akaratát. És te hol vagy ebben? Ez a kérdés. Fájólag emberként megkérdezem, testvérem, tényleg testvérem vagy? Akkor valami hiányzik. A szabad, nem nekem kell udvarolni, nem Izrael majmolónak kell lenni, nem filoszemitának kell lenni. Menj oda, Uram, te ezt mondtad, és én kérlek, hogy legyen meg. Legyen meg az, hogy a zsidóság végre tudjon szolgálni Isten akarata szerint más népek vele, legyen meg az, hogy Krisztus testének az ígérete, Krisztus teste ígérete legyen. Uram, legyen meg a te akaratod. Mert Isten akaratát így is kérhetjük a mi atyánk szavaival, de úgy is kérhetjük, mint Becsabé, úgy is kérhetjük, mi személyesen. Uram, egész más ma világhelyzete, de én tudom, hogy a te akaratod úgy, ahogy van érvényes. És fáj a szívem azokért, aki a te akaratod ellen mennek. Fáj a szívem, mert fáj a szívem. Fáj a szívem közel-kelet összes keresztényért, aki már inkább iszlámhívő, mert összekeveredett. Fáj a szívem, hogy tényleg egy egészen más sziklánál folyik az áldozat, és nem a Golgotánál. Fáj a szívem értük. Nem érnek el bármilyen szándékkal se. Mert ha Isten akaratában jársz vagy járok, nem érhetnek el. De imádkozzunk így, akár Izrael és Krisztus testér és önmagunkért is, hogy legyen meg a te akaratod. Mert bántják a te akaratodat. És a te nevedbe, Krisztus nevében, egy másik Krisztus nevében, a te akaratodat, a te tervedet akarják megszüntetni. Nem átkozni kell, Istent emlékeztetni, nem harcolni, hanem valóban Isten kezébe tenni mindent. És az élet mindig élni fog. A gyilkosok önmaguk esnek saját vermükbe. Önmaguk lesznek halottak, mint Dávid történetében. Tudjuk Salamonnál, hogy is végződött Adónia története. Én úgy gondolom, Sára élt, akkor folytathatjuk mi is azt. Én éltem és élni is fogok, mert Isten akaratában vagyok, és Isten azt akar, hogy életet vigyek másoknak. Nem kell szenvednem, hogy bántanak. Ha életet Krisztus viszem, élni is fogok. Mindaddig, amíg ő akarja. És ha mégis egyszer el kell menni a minden élők útján, akkor arról szól a fejfának felirat. Elment. Befejezte. Nem az, hogy megfúrt. A rábízottat befejeztem. Megélégedve, beteljesedve, és a feladatot betöltve. Én úgy gondolom, beszéljünk mindig az életről. De szabad megemlíteni a gyilkosokat, különösen akkor, ha Isten igéje és Isten akarata ellen mennek. Saját érdekükben, és leginkább a követőik miatt. Ne kövesd a halált. Kövesd az életet, ne kövesd a hamis Krisztust, mert a hamis Krisztus soha nem ment Isten ellen. Nem mehet, önmaga ellen nem megy.